Földgömb, a megismerés kalandja.
Folytassuk a közös rádiózást, ez a Földgömb rovat ideje, és a legfrissebb lapszám is megérkezett. Az egyik szerzővel, Terbisz Tamással beszélgetek, az ELTE természetföldrajzi tanszékének docensével. Jó napot kívánok, szervusz Tamás!
Szervusz, én is üdvözlök mindenkit!
Sűrített Balkán, Koszovó, Európa legfiatalabb állama. Ez felkiáltójel vagy kérdőjel?
Hát részünkről nevezhetjük akár felkiáltójelnek is, hiszen Magyarország elismeri Koszovót független országnak, de kérdőjel pedig annyiban jogos oda tenni, hogy ez egyáltalán nem természetes manapság. Tehát ezen én is meglepődtem, amikor ennek kicsit most utána jártam, és kiderült, hogy körülbelül az országok fele az nem ismeri el Koszovót független országnak. Tehát nem beszélhetünk egyértelműen arról, hogy ez egy mindenki által elismert térképeken minden joggal, és nemzetközi jogban is mindenféleképpen egyértelműen szereplő új ország.
Ahogy írod is egyébként a cikkben, a legtöbb világhálós vagy papírra nyomtatott térkép esetében a Koszovót Szerbiától elválasztó határ szaggatott vonallal jelenik meg, tehát sok ország vitatja a státuszát ezek szerint.
Igen, ez így van, és hát ezek között megemlíthetünk nem kis országokat, tehát például Oroszországot, amint talán így, igen, kevésbé lepődünk meg a ismert összefüggésekben, meg hát főleg ugye tudjuk, hogy azért Oroszország Szerbia egyik nagy partnere, támogatója, baráti országa, de mondjuk olyan országokat is említhetünk, mint Kína, India, amelyek ugye a föld népességének egy nagy részét adják, vagy Európából például Romániát, Szlovákiát, Spanyolországot, vagy éppen akár Ukrajnát is, amelyek nem ismerik el Koszovó függetlenségét.
Azt írod, és az a cikk címe, hogy sűrített Balkán, és hogyha az ember végig bogarásza az oldalakat, meg megnézi a képet, akkor rájön, hogy mire gondolsz. Egyrészt, hogy egy puskaporos hordó, majd erről nyilván beszélsz hosszasan, aztán az, hogy történelmi emlékhelyek, természeti kincsek, építészeti jellegzetességek, mind-mind kicsiben, kis helyen megtalálható, és mind-mind a Balkán lenyomatta tulajdonképpen.
Igen, hát én a Balkán minden szempontból, meg minden előnyével és hátrányával együtt nagyon szeretem, és hát, mint elsősorban a természetföldrajzos, nyilván nekem a természeti adottsága is nagyon fontosak, amiben a meghatározók a magas hegységek, a karstos szurdokok, barlangok, és ezek is bőven megtalálhatók Koszovóban.
Mikor voltál legutóbb arra? Mennyire friss most a benyomásod?
Tavaly nyáron voltunk ott utoljára, úgyhogy ennyire frissek.
Mire voltál kíváncsi? Volt-e prekoncepciód? Mi volt az az új terület, amit meg akartál hódítani?
Hát az új terület az igazából úgy egy kisebb ilyen átlátás az ország, ugye nem nagy az ország azért, összességében egy Magyarországnak ilyen körülbelül 9 részeinek feleltethető meg, és részben a természeti látnivalók, részben pedig városok voltak, amelyek most így vezéreltek, hogy ezeket egy kicsit megnézzük.
Gépkocsival voltál? Jó volt a rendszámod?
Igen, jó volt a rendszám, ugye ezt nyilván azért kérdezed, mert ugye a rendszám probléma van, de nem nekünk lehet vele problémánk, hanem mondjuk én itt két problémát említek, az egyik, ami tényleg egy nagyon súlyos válságot jelent mostanában, hogy ugye Koszovót Szerbia nem ismeri el, viszont Koszovó északi részén pedig egy 100 000 pluszos szerb kisebbség él a mai napig egy tömbben, és ők a mai napig, vagy egy nagy részük azokat a rendszámokat használja, amiket a szerb hatóságok adtak ki. És egy ideig ezt így eltűrték a koszovói hatóságok, de most már nem nagyon, és ezért ezt elkezdték büntetni, ha valaki ilyen rendszámmal jár. És akkor ebből nagyon nagy feszültség támadt olyannyira, hogy hát itt kisebb zavargások voltak Koszovó országon belül, a határa fölvonult a szerb hadsereg nagy erőkkel, egyébként is azért mindig ott vannak valamilyen szinten, de még plusz erőket vezényeltek oda, úgyhogy ez 2022 végén ez kifejezetten súlyos feszültséghez vezetett.
Hírekben is hosszasan is sokat szerepeltet. Puskaporos hordó, nagyon röviden összefoglalod, hogy miért és hogyan?
Igen, hát a lényeg az, hogy ugye ez a terület, ez hagyományosan Szerbia része volt, de valójában, ha őszintén akarunk lenni, már a törökkel szemben elvesztették ezt a 14. században. Volt egy ilyen híres Rigómezei csata, amiben a törökkel szemben alul maradtak, és onnantól kezdve a szerbek azért elkezdtek visszahúzódni erre a területre, amelyiket történelmileg nagyon fontos nekik. És hát szép lassú, hogy a török idők alatt itt lakhatott akár bárki, szerbek is csak kevésbé jól megtűrten, és az albán népesség ekkor kezdett így erősödni, és nagyjából így volt a török idők végéig, aztán ugye a 20. század elején Törökország meggyengült, akkor Szerbia visszahódította ezt a részt, és újra Szerbiához, illetve később Jugoszláviához tartozott Koszovó, de úgy, hogy közben az itteni terület népességének a 80-90, majd 95%-a az már albán volt. És hát nyilvánvalóan ez egy nagyon problémát jelentett. Egy ideig autonóm tartományként működött, és tulajdonképpen amennyire tudom, többé-kevésbé békésen éltek, de 1990-ben visszavonták az autonómiát. Ugye ez az időszak, amikor amúgy is Jugoszlávia teljes szétesése elkezdődött, és akkor ennek egy lépése volt, hogy a szerbek megszüntették az autonómiát, amire hát föllángolt az albánok haragja, és hát egyre erőszakosabban kezdték el a saját jogaikat, függetlenségüket követelni, majd fegyveresen is, és hát itt működött egy koszovói felszabadítási hadsereg, ami nyilván amúgy egy teljesen illegitim szervezet volt, de hát másfelől megmondhatjuk azt, hogy egy szabadságharcos szervezet volt, aki kifejezetten katonai módszerekkel, gerilla akciókkal, majd a később már-már a nyílt színen háborúban voltak a szerbekkel. És hát ennek az egésznek az vetett véget, hogy 99-ben a NATO is beszállt, erősen az USA vezetésével, és a szerbeket bombázták, részben Belgrádba is ledobtak egy-két bombát meg, főleg itt Koszovóban a szerb állásokat, és akkor hát ez egy olyan erő volt, amivel kapcsolatban Szerbiának muszáj volt meghunyászkodnia, visszahúzódnia, és akkor így hát a szerbek visszavonták innét az erőiket, akkor jött egy nemzetközi békefenntartó hadsereg, és 2008. februárban Koszovó kikiáltotta egyoldalúan a függetlenségét.
És így jön akkor a 15 év, ugye? És a legfiatalabb európai állam.
Pont 15 éves, igen.
Jó, nem csak a rendszámokon lehet vitatkozni, azt tudjuk, hanem akár a földrajzi neveken. És aztán majd jöhet a természetföldrajzos vonalad, de még a földrajzi nevek vitájáról beszélsz nekünk, mesélsz nekünk kicsit?
Igen, ez is egy érdekes dolog, ugye, ki hogy hívja azt az egész területet. Hát ugye mi is országként, meg a világ nagy része egyszerűen úgy ismeri ezt, hogy Koszovó, de például a szervek mindig hangsúlyozzák, hogy ez Koszovó és Metohija, mert hogy az ország keleti része az a szűkebben vett Koszovó, vagyis Rigó mező magyarul, a nyugati részét pedig Metohijának hívják, és ugye ők ezzel is hangsúlyozni akarják, hogy ezek ilyen kisebb egységek csak, és hogy ezek nem kell ezeket így egybe kezelni, meg önállóan. Nyilván ez egy ilyen kis apró nyelvi hadjárat, de mindenki is apróságnak lehet valami jelentősége, amikor az ember így politizál, meg az emberek szívébe próbál valamit beültetni.
Kedvezünk most akkor azoknak, akik a természeti szépségeket szeretik legfőképpen, vagy az érdekli őket leginkább. Vizesések, szurdokok, csodálatos fotók és csodálatos helyszínek, ugye? És még mindig Koszovóban.
Igen. Hát ugye még mindig Koszovó, és az országnak a nyugati részén van az elátkozott hegység, ami átnyúlik egyébként Montenegró területére is, és de erre az oldalra is lehet itt kirándulni, túrázni. Egy nagyon látványos, igazi magas hegységi arculata van itt ennek a területnek. Van egy-két tengerszem is, de mivel karsztról van szó, ezért vannak nagyon szép és látványos mély szurdokok. Olyan esetben akár egy autóval is végig mehetünk, ez túrázás szempontjából talán kevésbé szép, de egyébként azért ez látványos lehet. És az ország déli része is van egy ilyen nagyon magas fennsík, Sár Planinának nevezik, és itt talált az ország legmagasabb pontja, és hát ahogy mondtam, hogy a szerbek nem ismerik el Koszovó függetlenségét, ezért szerb hivatalos adatokban jelenleg is ez a csúcs, ez a Velika Rudoka szerepel, mint Szerbia legmagasabb pontja, de ez Koszovó legdéli részén van.
Tehát akkor a rendszámok, a földrajzi nevek, a hegycsúcsok, és még sokan mások, ugye? De hát ez így szokott lenni.
Igen.
Az is érdekes, hogy ugye hozol hasonlatokat, a Kismosztár, aztán olyan helyszín is van, ami ugyan családiasabb, és sokkal kevesebben látogatják, de a Plitvicei tavakra hasonlít, tehát tényleg, ahogy írod a cikkelein, itt minden kicsiben zsugorítva megtalálható, ami talán a Balkán legszebb, legérdekesebb, legizgalmasabb, legromantikusabb helyszíne.
Igen, ha valaki véletlenül erre vetődik, akkor pont ezt a két dolgot nagyon tudom ajánlani itt az országból. Az egyik ez az említett vízesés, ez a Mirusa vízesések. Ez a nyugati ország résznek nagyjából a közepén található, ezzel a névvel, hogy Mirusa meg lehet itt találni. És hát egy ilyen kis pici úton meg lehet közelíteni, ott egy parkolóig, és onnét nem nagy séte az emberet az első tóig, és vizesések. Nyilván említettem ezt a Plitvicei tavas hasonlatot, valójában egy kicsit azért sántít. Ez egy darab szűk völgy, amiben egymást követik a tavak és a vízesések, és hát egy ilyen viszonylag izgalmas sziklás ösvényen lehet ezt bejárni, ilyen láncos úton. De mindenképpen nagyon látványos hely.
Templomok, szobrok, katedrálisok, temetők.
Igen, a kapcsán pedig ugye, hát kis mostárként, ezt nem csak én találtam ki, de nekem rögtön ez jutott eszembe egyébként Prizren városáról, ahol nem mellesleg Teréz anya született, aki hát az elég világ, egész világon nagyon ismert személyiség, ugye ő katolikus. Tehát ebből tudhatjuk, hogy az albánoknak egy kisebbik, de azért nem elhanyagolható része, az katolikus vallást követi. Prizrenben is van katolikus templom. Nyilván az albánoknak a nagyon nagy többsége az mohamedán, tehát van itt nagyon szép mecset is. Én ezeket is nagyon szeretem, különben engem mindig elvarázsol a mecseteknek a részben kívülről, de főleg a belső világ a szép szőnyegekkel.
A díszítések, az nagyon szép a fotók is, igen.
És hát emellett találkozhatunk persze itt ortodox templomokkal is, amelyek még amikor nem voltak függetlenek, akkor voltak itt ilyen elég súlyos zavargások 2004-ben, amikor mindennek neki mentek, ami szerb, tehát részben az embereknek is, de az ilyen szimbolikus épületeknek is, tehát felgyújtották, szétverték akkor az itt lévő szerb templomokat, ami hát egy nagyon-nagyon súlyos drámai esemény lehetett. Utána ezeket helyreállították, tehát ha ma oda megyünk, akkor épségben látjuk ezeket a templomokat, de nagyon erős rendőri kordonnal körülvéve.
Én azt ahová... látom, drótkerítés. Meg akartam is kérdezni, de világosak ezek a 2004-es képek, ami látott
igen,
a földgömböt.
Igen, nem saját kép, igen, betettem.
A kiégett katedrális.
Van égett a katedrális, igen.
Az emberekről nem beszélgettünk még, pedig hát talán lehet, hogy ezzel kellett volna kezdeni. Ez igen. Talán a legfontosabb. Milyenek az emberek?
Az első meglepő dolog számomra is, hogy ez nagyon sűrű lakott ország, tehát kicsi, meg hegyes, meg száraznak is érzi az ember, ez csak úgy részben igaz az évei részére, nyára, de szépen nagyon sokan laknak itt, tehát nagyobb a népsűrűséget például, mint Magyarországé. Ha oda megyünk és találkozunk a helyekkel, akkor azt látjuk, hogy egyszerűen sokan vannak, úgy nyüzsögnek. Mert hát a legtöbb ilyen országnál itt is ezt láthatjuk, hogy nagyon magas a fiataloknak az aránya. Tehát, hogy a fiatalok, gyerekekből is sokakkal lehet találkozni. Így közvetlenek, kedvesek, tehát ugye, ha mi magyarként vagyunk ott, és beszélgetünk, akkor nagyon barátságosak, és nagyon kedvesen szóba legyednek velünk, mesélnek erről, arról, tehát mi is itt...
Azt az átlag ember ott tudja, hogy melyik ország a, nem tudom, a 193-ból melyik fogadta el, meg melyik nem, hogy mi elfogadtuk, a másik meg nem fogadta el, ott vajon ez érzékelhető?
Hát, őszintén erre így nem kérdeztem rá, de szerintem a számukra fontosakat azért úgy kb. Tudják. Tehát én abban biztos vagyok, hogy azt tudják, hogy mondjuk Oroszország nem ismeri
hát
el.
Ezt igen.
És mondjuk a magyarokhoz, most azt nem azt mondom, hogy mindenki, de így beszéltünk, általában tudják, hogy Magyarország hol van, el tudják helyezni. De nagyon sokan jártak Magyarországon, hiszen nem vagyunk olyan messze, akár turistaként, akár dolgozni is voltak itt többekkel, akikkel így a véletlenül beszélgettünk, és akkor szerintem tudják, hogy Magyarország az, most vegyük úgy, hogy egy baráti ország Koszovó szempontjából.
Idegenforgalmi turisztikai desztinációként, ha már itt egy jó 20 perc múlva indulálunk a turizmus.com összeállítás, Koszovó rajta lehet a magyarok térképén, vagy bakancslistáján?
Rajta lehet, igen. Ugye itt bizonyos ország esetében érdemes megnézni, a külügyminisztérium mit mond róla. Az északi részét, tehát a Mitrovica környékét, az, amit nem nagyon ajánl a külügyminisztérium, de a többi részre minden gond nélkül lehet utazni. Azt tudni kell, hogy ha autóval megyünk, akkor például a zöld kártya, ugye ez a nemzetközi biztosítás, ez nem érvényes Koszovóra, ezt a határon meg kell venni.
Euróért.
Fizetni kell érte. Ugye eurót használnak fizetési eszközként, ugye egy oldalon kívülről csatlakoztak, tehát hogy úgymond ők ezt használják, de nyilván semmi beleszólásuk nincs egyébként az euróba. És hát ha valaki erre jár, esetleg útközben egy másik ország felé, Montenegro, Albánia, akár még délben Görögország felé, akkor mindenképp érdemes lehet itt egy rövid időre megállni, hogyha mondjuk autóval közlekedik az ember. Azt gondolom, most ezt egész biztosan nem mondom, de valószínűleg a fővárosban, a Pristinában van közvetlen járat is Budapestről, repülőjárat.
De a turizmus bármilyen szinten érzékelhető? Tehát hasonlítható valamelyik általunk jobban ismert országhoz, Célországhoz? Hogy mekkora mennyisége, minősége?
É, érzékelhető mindenképpen, azért nincsen tömegturizmus. Tehát én igazából pont azoknak így ajánlanám, akik ugye nagyon tömegturistás helyeket el akarják kerülni, hogy ide menjenek, és most nézzék meg, amíg esetleg ez nem lesz még jobban fölkapva. A helyek nagy arányban vannak meg talán környező országokból, és mondjuk ez egy ilyen sajátos varázslat. Tehát amikor az ember egy ilyen hegyvidéken kimegy, és akkor ott sütik a birkát, vagy ezt azt így a ilyen kis fogadókban az út szélén, annak van egy sajátos hangulata. Tehát amikor a helyi turista forgalmat látjuk, és ahhoz csatlakozhatunk. De azért valamennyire van nemzetközi turista forgalom is.
Igen, látom,
nem annyira erős.
Látom itt a rendszámokon is, igen, ez egy jó kép. Ez is egy sűrített kép, ahogy a tehenek és a jaguárok kergetik. Ha jól látom, az emblémát kerülgetik egymást itt a hegyi utakon, igen.
Igen, hát a kép, a jaguár a tehenek között, tehát a jaguár az esetben egy autó,
ja, igen.
Svájci rendszámú autó, és az ugye ebben az a pláne, hogy hát nagyon sok koszovói dolgozik Svájcban, de hát másod Németországban is például, de Svájc elég magas aránya, tehát a Koszovóban járunk, nagyon sok svájci rendszámú kocsit látunk, de ezek...
Ők nem turisták, igen.
Nem turisták, hanem hazajönnek, és akkor nyáron, tudom én, egy hónapot akár otthon vannak, és elköltik a pénzüket, amit Svájcban megkerestek.
Nagyon szépen köszönöm. Jó úti cél, sűrített Balkán. Telbisz Tamással beszélgettem, az ELTE Természetföldrajzi Tanszékének docensével, és a legfrissebb Földgömb magazint ütöttük föl. Köszönöm szépen, Tamás.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.